A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, fennállva énekeljük a 84. Zsoltárunk első versét, Ó seregeknek Istene! Foglaljunk helyet, és folytassuk Isten dicsőítését, a 168. dicséretünket énekeljük, annak mind a 4 versét. Jakab levelének a soron következő részét hallgassuk meg, a 4. fejezet első 12 versét.
Engedelmeskedjetek Istennek! Honnan vannak a háborúk és harcok köztetek? Nem de bűnös vágyaitokból származnak, amelyek tagjaitokban vitézkednek? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök, és irigykedtek, és nem nyeritek el. Harcoltok, és háborúskodtok, és nincs semmitek, mert nem kéritek. Kéritek, de nem kapjátok, mert rosszul kéritek, csak azért, hogy élvezeteikre fordítsátok. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés Istennel? Aki tehát a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás hiába mondja, irítségre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik. De ő nagyobb kegyelmet ad. Ezért is mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétszívűek. Gyötrődjetek, gyászoljatok, és sírjatok. Nevetésetek forduljon gyászra, és örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Ne gyalázzátok egymást, testvéreim! Aki gyalázza vagy elítéli testvérét, az a törvényt gyalázza, és a törvényt ítéli el. Ha pedig a törvényt ítéled el, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényhozó, és egy az ítélő bíró, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy elítéled a fele barátodat? Gyertek, testvérek, imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, itt állunk előtted, mindannyian bűnösök. De köszönjük, hogy te a bűnösökért jöttél, a paráznákért jöttél. És azok mind mi vagyunk. De hálát adunk neked, hogy te azt mondtad, hogy közeledjünk hozzád, hogy engedelmeskedjünk neked, és tisztítsuk meg a szívünket a te véreddel. Köszönjük, hogy ez ma is lehetséges. Ma is lehetséges, hogy jöjjünk hozzád, az élő Istenhez, a bárányhoz, aki értünk kereszthalált halt. Köszönjük, Úr Jézus, hogy adtad a te szent lelkedet, az élő vizet, hogy most is tisztíthat bennünket a te igéd, hogy fedhet bennünket, hogy elforduljunk gonoszságainktól hozzád. Hadd kérjünk téged, hogy most is jöjjünk te hozzád, biztatásodra, igéd meghallására, szent jelenlétedbe. Hadd alázzuk meg magunkat a te hatalmas karod alatt, amely értünk a keresztvára szegeztetett. Kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket, taníts hinni, engedelmeskedni, vezérelj, Uram, a te igéd ösvényén, mint halálig. Áldott legyen a te szent neved. Hallgass meg minket, kérünk. Ámen.
Isten bűnbocsánató kegyelmét a zsidókhoz írt levélből olvasom a 10. fejezet 17. verséből. Bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem. Amen. A 246. dicséretünk 4. versét énekeljük. Hallgassuk meg Isten igéjét az előbb felolvasott szakaszból, Jakab levele 4. fejezetének 7. verséből. Engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Amen. Foglaljunk helyet. Péter apostol írja egy helyen, hogy Pál levelei sokszor egy kicsit nehezen olvashatóak. Most, amikor Jakab levelének ehhez a részéhez érkeztünk, talán ugyanez az érzés fog el bennünket. Szerepel valami az elején, kicsit később, a közepén, a végén, és nem mindig látjuk az összefüggést az elhangzó igeversek között. Éppen ezért a mai napon szeretnék kiemelni 4 ige verset ebből a felolvasott szakaszból, ahogyan ezek egymásra következnek, hogy valóban lássuk ennek az ige szakasznak a logikáját, és így jussunk el a fő üzenethez, nevezetesen, hogy engedelmeskedjünk Istennek. Az első ige vers, amit szeretnék kiemelni, így szól rögtön az első versben: honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Amikor Jakab ezt a kérdést felteszi, akkor ezzel azt állítja, hogy a hívő emberek között, a gyülekezetekben vannak viszálykodások. Ugyanis ez a kifejezés, hogy közöttetek, nem általában az emberiségre, nem az emberi közösségekre vonatkozik, hanem kifejezetten annak a gyülekezetnek a közösségére, amelynek Jakab a levelét írta. És ha abban a gyülekezetben voltak viszálykodások, ez azt jelenti, hogy a hívők között lehetnek és vannak viszálykodások. Nem csak akkor, nem csak ott, hanem ma, és minden egyes gyülekezetben, így közöttünk is. És ebből a kérdésből még valami világossá válik számunkra. Ugye Jakab nem bizonyítja ezt a tényt. Nem hoz példákat arra nézve, hogy valóban vannak viszálykodások a testvérek között. Azért nem hoz rá példákat, és azért nem akarja bizonyítani, mert valószínűleg ez mindenki számára ismert jelenség, senki nem tudja, de talán nem is akarja letagadni. Nagy valószínűséggel éppen a gyülekezet kereste meg Jakabot, és számolt be neki arról, hogy mi minden folyik nálunk, nincsenek rendjén a dolgok, segíts nekünk, mutass nekünk utat, hogy tudnánk rendezni ezeket a viszályokat a gyülekezeten belül. Tehát viszályok vannak, voltak akkor is, és vannak ma is. És azt gondolom, hogy ma sem kell különösebben bizonyítani mindezt, ha valakinek van szeme, és van bátorsága, hogy szembenézzen gyülekezeteinknek a belső életével, akkor bizony sokszor azt látja, hogy a hívők között vannak viszálykodások. Elindul egy pletyka, veszekedés alakul ki belőle, sokszor a szolgálók között hatalmi harcok alakulnak ki, házaspárok, hívő emberek elhidegülnek egymástól, elválnak, valóban tele vagyunk viszálykodással. Ebből a kérdésből kiderül még valami. Nevezetesen az, hogy a hívő emberek sokszor nincsenek tisztában viszálykodásaik okával. Szinte biztos vagyok benne, hogy ebben a gyülekezetben, akik belekerültek ilyen viszálykodásba, keresték az okokat. Valószínűleg ki is találtak okokat. És ezek az okok leginkább a másik emberben voltak találhatóak. A másik tehet arról, hogy mi összevesztünk. Nem én, hanem ő. Benne van a hiba. És mindenki így a másikat okolta. De amikor Jakab felteszi a kérdést, hogy honnan vannak ezek a viszálykodások, akkor ezzel arra is utal, hogy valójában ti nem tudjátok, mik a valódi okok, ti csak kitaláltok bizonyos okokat. Ezek nem magyarázatok, hanem magyarázkodások. Hát lépjünk át a következő versre, ahol Jakab elénk tárja a valódi okot, és ez így szól, a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket. Magyarul, amikor egy gyülekezetben hívő emberek között viszálykodások alakulnak ki, annak elsődleges oka nem a másik ember, hanem én magam. Az én tagjaimban, szívemben, lelkemben dúló önzés. Honnan ered ez az önzés? Igazából ezt tudjuk, de meg kell említenem. Amikor az ember fellázadt Isten ellen, valami bennünk megváltozott. Nem kicsit, hanem 180 fokos fordulattal változott meg. Azelőtt az ember világnézete teocentrikus volt. Isten állt a középen, őt láttuk a legfontosabbnak, és úgymond körülötte keringett mindenki. Amikor fellázadtunk ellene, akkor egocentrikussá vált a világnézetünk, mi állunk az univerzum közepében, és mindenki körülöttünk forog. Hát ezt úgy lehet egyszerűen megfogalmazni, hogy önző kívánságok alakultak ki bennünk, mindennek mi vagyunk a középpontjai. És erről mond néhány részletet Jakab, amikor azt írja le különböző szavakkal, hogy hát ennek az önzésnek az egyik megnyilvánulása, hogy megpróbálunk minden embert a szolgálatunkba állítani. Így olvasunk erről, kívántok, öltök és irigykedtek, harcoltok és viszálykodtok. Magyarul próbáljátok érvényesíteni az érdekeiteket. Ti akartok valamit, a saját vágyaitokat akarjátok követni, és mindenkit úgy próbáltok meg irányítani magatok körül, hogy titeket szolgáljon. És ez itt a fő probléma. Nem a többiek rontják el, illetve ők is elrontják, de alapvetően az a probléma, hogy én vagyok az az ember, aki a többieket szolgálatra akarom bírni. Mindenki szolgáljon nekem. Ez tehát az önzésnek a legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása az életünkben. Hát gondoljuk végig, hogy akár családon belül, akár gyülekezeten belül, hogyan forgolódunk, hogyan beszélünk, mit teszünk, és ennek vajon mi a háttere. Van azonban ennek az önzésnek egy másik megnyilvánulása is. Nevezetesen az, amikor még Istent is megpróbáljuk rávenni, hogy bennünket szolgáljon. Erről pedig a következőt olvassuk. Nem kapjátok meg, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Gondolom mindannyiunk előtt ismerős az a jelenség, amikor leülünk imádkozni, és ez az imádság nagyjából arról szól, hogy Uram, itt van az én vágyaimnak a listája, szépen kérlek, teljesítsd. Persze rutinos imádkozóként oda szoktunk vigyeszteni az elejére egy kis dicsőítést, meg hálaadást, egy kis bűnvallást is, de a lényeg azért mégiscsak az, hogy ezáltal jól megpuhítva az Urat, elé tárhassuk a lényeget. Uram, én ezt szeretném. És nagyon kérlek, tényleg, most figyelj oda, mert nagyon kérlek, szépen mondom, ezt teljesítsd. Akárhogy is csomagoljuk mindezt, ez nem más, mint az Isten szolgálatunkra való kötelezése, vagy legalábbis annak megpróbálása. Hát amikor az ember mindezzel szembesül, hogy én tényleg ilyen vagyok, mindannyian alapjáraton ilyenek vagyunk, hogy a többieket is, meg még Istent is megpróbáljuk szolgálatunkba állítani, akkor ez egy megdöbbentő diagnózis. Lehet, hogy valaki most ágál ez ellen a diagnózis ellen, de ezt olvassuk az igében. És ha valaki őszinte önmagához, akkor tudja, hogy ez nagyon gyakran tényleg így működik. Mert a romlott természetünkből, az önző természetünkből ez következik. És ha valaki ezt magának bevallja, akkor általában meg is szokott szomorodni önmaga miatt, hogyan lehetek én ilyen. És szeretném is erre bátorítani a testvéreket, hogy szomorodjunk meg. Nem csupán arról van szó, hogy olykor-olykor valamit elrontunk. Az is rossz. De sokkal rosszabb ennél, hogy mi magunk olyanok vagyunk, hogy másként nem is tudunk működni. Törvényszerűen rontjuk el a dolgokat, mert ez van a szívünkben. Ez az önzés. Ha megtértünk, ha hitre jutottunk, ha Jézus követői vagyunk, akkor is ott van a szívünk mélyén. Ez az önzés. Ez a hitnek a harca. Szeretnénk másmilyenek lenni, szeretnénk Jézus követőivé lenni minden tekintetben, de visszahúz bennünket a mi önző természetünk. Ez a hitnek a harca. És amíg ilyen a mi szívünk, addig ott lesznek a viszálykodások is az életünkben. És itt tér rá Jakab arra, hogy mit lehet tenni. Ez a probléma. Most már tisztán látjuk, mi a probléma, mit lehet tenni. Mi a megoldás? És ezzel kapcsolatban úgy tűnik, hogy Jakab két gondolatot oszt meg velünk, két nagyobb gondolatot. Az egyik ilyen gondolat az 5. versben található, és itt most szeretnék röviden kitérni arra, hogy hogyan kell ezt a verset fordítani. Ugyanis a legtöbb magyar fordításban ez a vers hibásan szerepel. Sajnos még azokban a fordításokban is, amelyeket éppen mi szoktunk ebben a gyülekezetben forgatni, nevezetesen a Károli fordításban és az új fordításban. Mind a kettőben egyébként szóról szóra ugyanaz szerepel, itt kivételesen egyezik a két fordítás, de ez nem azt jelenti, hogy na végre egyetértenek valamiben, ez jó, hanem mind a kettő hibás. Így szólnak ezek a fordítások, irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik. Amikor az ember ezt olvassa, akkor azt hiszi, hogy itt rólunk van szó. Tehát itt mint egy tovább folytatja Jakab a leírást arról, hogy mi milyen önzők vagyunk. Pedig nem ez van az eredeti szövegben. Már Calvin sem így magyarázta. A legtöbb írásmagyarázó nem e szerint a szöveg szerint magyarázza. A külföldi fordítások többsége is helyes, és hadd mondjam azt, hogy vannak katolikus fordítások, amelyek szintén nagyon jól hozzák ezt a szöveget. Most ezek közül szeretnék egyet felolvasni, a Békés Dalos fordítást, ami a következőt mondja: féltékenyen szeret a lélek, mely bennünk lakik. Tehát a görög szöveg nem az emberi lélekről beszél, hanem a szent lélekről. És nem irigységet említ, hanem féltékeny vágyakozást, féltékeny szeretetet. És rögtön visszagondolhatunk több, főként Ószövetségben szereplő leírásra, ahol Isten úgy mutatkozik be, hogy én féltőn szerető Isten vagyok. És itt is ez köszön vissza, hogy Isten, aki az ő lelkét adja a hívő embernek, aki úgymond a lelkét, ami szívünkbe költözteti, féltékenyen szeret bennünket. És ez azért nagyon fontos üzenet, mert csak akkor tudunk változtatni. az önzésünkön és a viszálykodásainkon, hogyha ehhez az erőforrást Isten szeretetéből merítjük. És ez a kifejezés, hogy féltékenyen szeret a lélek, mely bennünk lakik, ez azt az üzenetet hordozza egyrészt, hogy az Isten sokkal jobban szeret bennünket, mint azt el tudnánk képzelni. Nem pusztán megszeretett minket, hanem féltékenyen szeret minket. Ugye, ha magunk elé képzelünk egy féltékeny embert, hát az ő gondolatai mindig akörül forognak, akit nagyon szeret. Hát tudjuk, milyen az emberi féltékenység, az Isten féltékenysége természetesen nem ugyanilyen, de a lényeg, hogy az ő gondolatai is folyton körülöttünk forognak. És ezt látjuk Krisztus áldozatában. Hogyha az Isten gondolatai nem körülöttünk forognának, akkor nem hozott volna ekkora áldozatot. És ezt nem lenne szabad elfelejtenünk. Nem lenne szabad napirendre térni fölötte, hogy hát igen, Krisztus meghalt és feltámadt értünk. Hát ez nem olyan magától értetődő dolog. Hát ki az közülünk, aki a saját gyermekét feláldozná? Most komolyan, tehát kicsit alkalmazzuk ezt az üzenetet önmagunkra. Valaki bajban lenne, és azt mondanánk, hogy hát mi feláldozzuk a gyerekünket. Valakinek szüksége van egy új szívre, tessék. Egy új vesére, tessék. Egy új szemre, tessék. Hát, majd az én gyermekem ott van, tessék. Az Isten meghozta ezt az áldozatot. Értünk, mert ennyire szeretett bennünket. És az ő féltékeny szeretetének másik nagy üzenete, hogy nem tűr vetélytársat. Olyan nincs, hogy az Isten azt mondaná, hogy mi az övéi vagyunk, meg valaki másé is. Ilyen nincs. Hát néha belegondolok abba, milyen lehetett az Ószövetség idején, amikor egy férfinak több felesége volt. Hát hogy érezte magát ilyenkor egy-egy feleség? Hát, hogy én is ott vagyok, én is fontos vagyok neki, de hát van ott egy másik is, vagy egy harmadik is. Salamonnak 1000 felesége volt. El tudjuk képzelni, hogy az Isten azt mondja, hogy én osztozom az emberem, akit ennyire szeretek? Nem. Nem tűr meg vetélytársat. És amikor erre ráébredünk, hogy bennünket ennyire szeret az Isten, akkor úgy érezzük, hogy ott van az üzemanyag az életünkben ahhoz, hogy meg tudjunk változni. És itt tér rá Jakab a második lépésre, ami az engedelmesség. Mert hiába Isten szeretete az, ami mindent megelőz és áthat, ebből nem lesz automatikusan Isten dicsőítő és embertársainkat segítő élet. Ez nem egy ilyen automatizmus. Ahhoz végig kell járnunk előtte az engedelmesség útját. Miben vár tőlünk Isten engedelmességet? Jakab leírásában több kifejezés is szerepel, és nagyon úgy tűnik, hogy ezek a kifejezések 3 csomópontot érintenek. Az engedelmesség 3 fő területét. Az egyik terület a szív engedelmessége. Ezt olvassuk, szenteljétek meg a szíveteket, ti két lelkűek. Jakabnak ez a nagyon kedves megszólítása, hogy ti két lelkűek, ez arra utal, hogy az ember lelke megosztott. Az egyik felében Jézus az Úr, de a másik felében még mindig a bálványok töltik ki a helyet. Ugye bálvány alatt azt értjük, ami számunkra olyan nagyon-nagyon kedves, amitől a boldogságunkat várjuk. Tehát valami, ami vetélkedik Jézus Krisztussal. Megosztott az életünk. Hát ez ilyen kutya-macska viszony. Tehát ha az Isten féltőn szerető Isten, akkor ez az állapot nem tartható fenn örökké. Ő nem tűri meg a bálványokat. És mi az, amire minket felszólít? Arra, hogy szenteljük meg a szívünket. Ugye megszentelni azt jelenti, hogy elkülöníteni, ezt jelenti maga a szó. És azt üzeni ezáltal Jakab, hogy a szívünket különítsük el Istennek. Ami nem illik oda, azt egyszerűen tegyük ki belőle. Persze ez nem olyan egyszerű, de ez az üzenet, hogy attól meg kell szabadulni. Minden nap, ahogyan az ember otthon takarít, mert nem tűri meg a piszkot a lakásában, ugyanúgy a szívében se tűrje meg a piszkot, a bálványokat. Legyen a mi szívünk teljes mértékben Istené. És itt egy pillanatra hadd kapcsoljak vissza az előző üzenetre, nevezetesen, hogy féltékenyen szeret bennünket az Isten. Ha valaki ezt nem tudja, ha valaki ezt nem érzi, csak hallja ezt a parancsot, hogy szenteljük meg a szívünket, akkor ez egy rideg parancsként jelentkezik. Hát hogyan szenteljen meg a szívemet, meg miért szenteljen meg a szívemet? Én nem is akarom megszentelni. Ez nekem csak fájdalmat okoz. Na miért jó az, hogy Jézus tölti be az egészet? Hát annyi más dolog van még. De ha valakit betölt az Isten szeretete, az azt fogja mondani, hogy hát ha ez ennyire jó, akkor legyen vele tele a szívem. És akkor a bálványokat könnyen el lehet távolítani, mert Jézus Krisztushoz képest semmit nem adnak nekünk. Az engedelmesség másik területe a szavak engedelmessége. Ezt olvassuk Jakabnál, ne rágalmazzátok egymást. A rágalmazás, ami ugye azt jelenti, hogy embertársunkat hamis színben tüntetjük fel, lejáratjuk, önmagában is súlyos bűn, de főként tekintettel az előző fejezetre biztosak lehetünk benne, hogy ez mint rész az egész helyett a nyelv bűneinek összességére utal. És az előző fejezetből megtudtuk, hogy milyen nagy hatása van beszédünknek a külvilágra, a környezetünkre. És ez a hatás sokszor sajnos nagyon negatív. Olyan, mint az erdőtűz. Felgyullad, aztán mindent letarol, ami elé kerül. Ilyen, ami beszédünk sokszor. Hát így nyilvánul meg a mi bűnös szívünk. És azt üzeni nekünk Jakab, hogy hát ne rágalmazzunk, magyarul száműzzük a beszédünkből mindazt, amit az Isten törvénye tilt. Ezzel kapcsolatban volt egy részletes leírás az előző fejezetben, lapozzunk, visszanézzük meg. Ezt egész egyszerűen száműzzük. Tegyünk lakatot a szánkra, amikor ezek kijönnének, nem szabad. Mire használjuk a nyelvünket? Hát arra, amire kaptuk, az Isten dicsőítésére, mások segítésére, támogatására. És megint hadd csatoljak vissza az Isten féltékeny szeretetéhez. Ha valaki ezt nem érzi, az a beszédében sem fogja érezni azt, hogy most ezt másként kellene tennem. Vagy lehet, hogy megpróbál egy kicsit tisztábban és szentebben beszélni, de az egy görcsös próbálkozás lesz. Megpróbálom, fáj, aztán 5 perc múlva visszatérek a régi beszédmódomhoz, mert nekem ez nem megy. De ha valakit betölt az Isten szeretete, az nem tud másról beszélni. Amivel tele van a szív, az szólja a száj. És hogyha bennem az Isten az ő szeretetét töltötte el, akkor én erről fogok beszélni. És ha valakivel találkozom, akkor vele is kedvesen, segítőkészen fogok beszélni. Tehát nem csak ezt a parancsot kell meghallani, hogy engedelmeskedjünk, hanem azt is, hogy mindenre az Isten szeretete által van lehetőségünk. És van még egy terület, amit Jakab megemlít, ez pedig a tetteknek az engedelmessége. Erről a következőt írja, tisztítsátok meg a kezeteket. Ugye a piszkos kéz az a bűnös tettnek a jelképe. Nagyon jó lenne azt mondani, hogy hívő emberek nem követnek el gonosz tetteket. Ha önző is a szívünk, de legfeljebb csak a szavak szintjén lehet ebből probléma. de gonoszat mi már nem cselekszünk. Hát az a helyzet, hogy amivel telve van a szív, nem csak azt szólja a száj, hanem azt teszi sokszor a kéz is. Hogyha nem létezne lelkigondozói titoktartás, és a lelkészek mindent elmondhatnának, amit hallanak, akkor meggyőződésem, hogy a bulvárlapoknak az újságírói nem a hírességeket követnék, hanem itt ülnének a templomban, és bőszen jegyzetelnének. Mert sok minden történik a hívő emberek életében. Itt is, máshol is olyan dolgok, amelyre azt kell mondjuk, hogy szégyenletes dolgok, bűnös cselekedetek, komoly bűnök. Hát mit tegyünk? Itt is egyértelmű a parancs, tisztítsuk meg a kezünket. Magyarul ne tegyük mindezt, mondjunk rá nemet. És az ember itt is felteszi a kérdést, hogy na jó, de hogy tudom én ezt megtenni? A válasz megint csak az, hogy Isten szeretete által. Ha engem betölt az Isten szeretete, akkor sokszor eszembe sem jut, hogy valami gonoszat tegyek. Vagy ha eljutnék odáig, akkor rögtön kapok egy figyelmeztetést, hogy na most állj meg, eddig és ne tovább. És az embernek ilyenkor már nem erőltetés az, hogy ne tegye meg a rosszat, hanem egész egyszerűen ez folyik belőle. Ugye János apostolnál olvasunk egy furcsa kettősséget. Azt mondja, hogy ha valaki tagadja azt, hogy ő bűnös lenne, akkor hazug. Ugyanakkor később azt mondja, hogy az Isten parancsainak a teljesítése nem nehéz. És mind a két kijelentés igaz. Bűnösök vagyunk, nem szabad tagadnunk. De amikor az Isten szeretete erőt vesz rajtunk, akkor nem mi magunk tesszük egyedül azt, ami jó, hanem szinte az Isten a kezébe vesz bennünket, és akkor éppen könnyű az engedelmesség. Hát erre szeretnék mindenkit bíztatni. Tehát vannak közöttünk harcok és viszálykodások, ezek szörnyű jelenségek. Ennek az okai mi magunk vagyunk, az önző természetünk, de a megoldás az, hogy ismerjük fel Istennek azt a mélyreható szeretetét, amit talán eddig még nem ismertünk meg, és ebből a szeretetből táplálkozva törekedjünk az engedelmességre. Amen. A 287. dicséretünk első és negyedik verseit énekeljük el. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, olyan jó belegondolni abba, hogy milyennek teremtetted meg az emberi életet, hogy minden ember feléd fordult teljes szívével és lelkével, és az emberek egymás közötti kapcsolatát is a szeretet és a békesség jellemezte. Köszönjük, Urunk, hogy ezt valaha meg lehetett élni. Olyan jó erre egy kicsit nosztalgiával visszagondolni. És most, Urunk, amikor a történelemnek ebben a szakaszában gondolunk mindenre, megtelik a mi szívünk szomorúsággal és bűnbánattal, hiszen nagyon mást tapasztalunk. Köszönjük, hogy már elkezdted bennünk a te munkádat, de még mindig azt látjuk, hogy tele van a szívünk önzéssel, és ennek következtében az életünk tele van viszálykodással. Kérünk, bocsáss meg nekünk, amikor a családi életünket terheljük mindezzel, vagy amikor gyülekezetünk életét terheljük mindezzel. Nagyon szeretnénk másként tenni, mások lenni, de látod, hogy akármiként próbálkozunk, ez nekünk önmagunktól nem megy. Köszönjük, hogy adsz megoldást. Köszönjük, hogy már most lehetséges a változás. Arra szeretnénk téged kérni, hogy Segíts minket ezen az úton. Segíts, hogy felfedezhessük a Te nagy szeretetedet. Azt a szeretetet, amit egyszer megbizonyítottál ott a Golgotai kereszten, de ami azóta sem csökkent irányunkban. Köszönjük, hogy a Szentlélek által élsz bennünk, és ez a lélek féltékenyen szeret, örködik felettünk. Kérünk, hogy ebből tudjunk erőt meríteni az engedelmes élethez. Kérünk, Urunk, könnyítsd meg számunkra, hogy meg tudjuk szentelni a szívünket, hogy meg tudjuk tisztítani a beszédünket és a kezünket, hogy az engedelmesség útján járva téged dicsőíthessünk, és másoknak is javára lehessünk. Köszönjük, Urunk, hogy a Te nagy hatalmad képes felülírni a mi bűneinknek az erejét. Kérünk, hogy emelj fel bennünket, hordozz minket egy ilyen téged dicsőítő és mások javát szolgáló életben. És köszönjük neked, hogy amikor majd eléd állhatunk, mert Te magad elé állítasz minket, akkor már tökéletesek leszünk, addigra már befejezed bennünk a Te munkádat, és nem lesz rajtunk semmiféle folt, semmiféle bűn, és a mennyei világot újra az a szentség jellemezheti majd, amit az Édenkertben láthattunk. Kérünk, Urunk, hogy készíts fel bennünket mindenre, és ennek a jövőbeli örömnek a reménységét gerjezd a szívünkben. Köszönjük, hogy velünk vagy, formálsz bennünket és vezetsz minket. Szeretnénk, Urunk, eléd hozni gyülekezetünk betegeit, különösen azokat, akik kórházban vannak, akik nagyon gyengék és másoknak a segítségére szorulnak. Kérünk, hogy Te erősítsd meg őket testileg, lelkileg, különösen lelkileg, hogy hadd tudjanak kitartani örömben és békességben melletted. Kérünk, Urunk, hogy Te légy az ő vigasztalójuk. És kérünk, Urunk, a mi gyülekezetünk életéért, következő hetünkért, hogy Te járj előttünk, és mutasd nekünk az utat. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg az vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne így védkezz kísértésben,